Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila, főbb híreink először röviden.
A héten folytatja a tárgyalásokat Brüsszelben Magyar Péter leendő miniszterelnök a feltételek teljesítéséhez kötött uniós támogatások hazahozataláról.
Továbbra is erős a forint, az alacsonyabb euró és dollár árfolyamok miatt olcsóbbak lehetnek a külföldről behozott áruk és a külföldi utazások is.
Vád alá helyezik ma az Egyesült Államokban az elnök ellen szombaton merényletet megkísérlő férfit. A 31 éves gyanúsított korábbi kijelentései már utalhattak tettére.
Az időjárásról.
Többnyire napos, száraz idő lesz ma, főként nyugaton lesz felhős az ég.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzről, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke hozzátette, nincs vesztegetni való idő. Ambrus Róbert összeállítása.
Augusztus 31-éig kell rendeznie a vitás kérdéseket az új kormánynak Brüsszellel, hogy Magyarország megkapjon 10 milliárd eurót. Az egyeztetések és az előkészületek szinte a választás után azonnal megkezdődtek. Magyar Péter brüsszeli útját a Politikó is várakozással figyeli. Alap azt írja, az uniós tisztviselők abban bíznak, hogy az új magyar kormánya most távozónál jobban együttműködik majd Brüsszellel. A Politikó megemlíti az Oroszországgal szembeni szankciók elfogadását és Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását.
Politikusok várakozása is az, hogy egy mérsékelt pro-európai konzervatív vonalat fog vinni.
Brüsszelben bizakodóak, erről beszéltek az Eurológus és a HVG közös podcast műsorában. A Népszava újságírója Papp Roland azt mondta, arra számít, hogy Magyar Péter nem akadályozza öncélúan az uniós döntéshozatalt.
Az biztos, hogy ő is lesz, hogy harcolni fog az EU-val, és győzni fog. De ez nem magyar specifikus, szerintem minden tagállam csinálja ezt, hogy elmegy, eljönnek Brüsszelbe a vezetők, valami kompromisszum születik, és hazamennek, és elmondjuk, hogy győztek. Nyilván a különbség az volt Magyarországon, hogy ezt Orbán eddig öncélúan is csinálta. Most a várakozás az, hogy, vagy én legalábbis biztosan azt várom, hogy Magyar Péternek is lesznek harcai, ami rendben is van. Remélhetőleg ő megoldást is akar majd keresni, és nem csak azért harcol, hogy legyen kivel harcolni.
A Politikó közben már azt fejtegeti, hogy mit jelenthet az uniós döntéshozatalban a magyarországi kormányváltás. Orbán Viktor távozásával az európai vezetők senki mást nem hibáztathatnak majd, csak magukat, fogalmaz Alap. A cikk szerzője hozzáteszi, a nézeteltérések az energiapolitikáról és a következő 7 éves költségvetésről azt mutatják, hogy ezentúl jobban felszínre kerülnek a véleménykülönbségek. A Politikó kiemeli, már a ciprusi uniós csúcson megmutatkozott az, hogy nem mindenben értenek egyet az uniós vezetők. A horvát miniszterelnök ugyanis arról beszélt, egyáltalán nem reális Ukrajna gyorsított uniós tagsága. Andrej Plenković emlékeztetett, országának is hosszú évekbe telt az, hogy az unió teljes jogú tagja legyen. Magyar Péter sem tartja reálisnak azt, hogy Ukrajna rövid idő alatt teljesíteni tudja a csatlakozás feltételeit.
Teljes képtelenség, hogy egy háborúban álló országot fölvegyen az Európai Unió, nem is lehet valódi tárgyalásokat lefolytatni, a rengeteg csatlakozási fejezetet áttárgyalni, úgyhogy ennek szerintem most nincs is relevanciája, de látom, hogy vannak erre utaló mozgások, azt látom, akikkel én egyeztettem, hogy egyébként a tagállamok jelentős többsége ezt nem tartja lehetséges forgatókönyvnek.
Magyar Péter azt mondta, ha Ukrajna teljesíti is a feltételeket, Magyarországon népszavazás lesz Ukrajna csatlakozásáról. A leendő kormányfő hozzátette, szerinte ez nem a következő 10 évben lesz.
Várhatóan ma alakul meg a Fidesz új frakciója, amely Gulyás Gergely vezetésével gyökeresen megváltozik az eddigiekhez képest. Orbán Viktor a hétvégén bejelentette, nem ül be a parlamentbe, mert rá most nem ott, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Nem lesz ott az új országgyűlésben semmilyen Zsolt sem, és több eddigi Fideszes és KDNP-s kulcspolitikus is visszaadja a mandátumát. Mészáros László összeállítása.
A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták.
A Fidesz a korábbi kétharmados parlamenti többségének kevesebb mint 40%-át tudta csak megszerezni az áprilisi országgyűlési választáson. A választási vereség alaposan átrendezte a Fidesz frakciót. A május 9-én felálló országgyűlésben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a nagyobbik párt 44, míg a KDNP 8 képviselővel vesz részt a parlamenti munkában.
A kulcs a teljes megújítás, a teljes megújulás.
Orbán Viktor a választási vereség után a jobboldal teljes megújításáról beszélt a Patriótának adott interjújában. A Fidesz elnöke ennek első lépéseként akkor azt mondta, akik most bejutottak a parlamentbe, azok nem azok, akikre szükségük lesz. Őket arra a feladatra választották, hogy nyernek. De más helyzet van, más képviselőkre van szükség. Újra kell tervezni a frakciót.
A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátum, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom.
Orbán Viktor a hétvégén jelentette be, hogy 36 év után nem ül be a parlamentbe. Indoklása szerint rá most nem az országgyűlésben, hanem ahogy fogalmazott, a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Közölte, a héten országos választmányt tartanak, az ősszel esedékes tisztújítást pedig előrehozták júniusra. Hozzátette, a Fidesz elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a párt elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtiszteli a bizalmával, készen áll a feladatra.
Listán mandátumot szerzett képviselők többségét nagy valószínűséggel cserélni fogjuk.
Megújul a Fidesz frakció, erősítette meg a Mandinernek Gulyás Gergely is, aki ellenzéki szerepben irányítja majd a képviselőcsoport munkáját. Orbán Viktorhoz hasonlóan nem veszi fel a mandátumát Kósa Lajos sem. A Fidesz alelnöke bejelentette, hogy a következő tisztújításon sem indul semmilyen posztért. Bánki Erik sem lesz tagja az új országgyűlésnek. A fideszes politikus 36 év után távozik a parlamentből. A kereszténydemokrata néppárt több képviselője is úgy döntött, hogy átadja a helyét a fiatalabb nemzedéknek. Így Semjén Zsolt pártelnök, Latorcai János és Soltész Miklós is visszaadta a pártnak a mandátumát.
Továbbra is erős a forint, ami jelentősen segítheti, hogy az infláció alacsony értéken maradjon, így növekedhet a fogyasztás. Az erős forint jól jön azoknak is, akik külföldi nyaralásra készülnek. Akik tehetik, már most átváltják forintjukat, hiszen így többet tudnak külföldön vásárolni. A mostani forintárfolyam jótékony hatással lehet az energiaköltségekre, így a rezsire is. Szakértői jelzések alapján a hazai valuta még hosszú ideig erős maradhat. Részletek Szilágyi Bélától.
A szokásosnál nagyobb forgalmuk van mostanság a valutaváltóknak. Legtöbben a nyaralásra szánt pénzüket váltják be. Az utazási irodákat is többen keresik fel, mint korábban. Ez is szoros összefüggésben van a hazai valuta erősödésével. Akik tehetik, már most átváltják forintjukat, hiszen így többet tudnak külföldön vásárolni az utazók, így több élményhez is juthatnak. Szakértők szerint, aki a következő hetekben indul útnak, biztosan jól jár. A forint ugyanis, elemzői vélemények szerint, még hosszú ideig erős maradhat. A Tisza pártválasztási győzelme után kezdett el izmosodni a forint. Az euró-forint árfolyam még a 360-as szint alá is ment, és ezt a hetet is 364-es árfolyammal kezdte. A dollár esetében is jól teljesít a magyar deviza, most éppen egy amerikai valutát 310 forintért lehet megvásárolni. Elemzők szerint a jól teljesítő forint mögött több tényező is meghúzódik. Így például, hogy az új kormány már azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Jelenleg a hazánknak járó uniós források 60%-a, megközelítőleg 12 milliárd euró van felfüggesztve. Az M1-nek korábban nyilatkozó elemző szerint a pénzre égető szüksége lenne a gazdaságnak.
Mindenképpen szükség lenne a magyar gazdaságra, hogy ezek a források minél előbb, minél nagyobb mértékben rendelkezésre álljanak. Az elmúlt időszakban is érdemben lassította a növekedést, beruházások esetében, hogy nem álltak rendelkezésre a források. Állami fejlesztéseket kellett elhalasztani, ha a következő időszakban megérkeznek, akkor ez jelenthet egy többlet gazdasági növekedést.
Mondta Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. És az erősödő gazdaság tovább erősíti a forintot is, ami újabb lendületet kapott attól, hogy ismét megindultak az olajszállítások a barátságvezetéken, így jelentősen csökkentek az ellátás biztonsági kockázatok. A forint erősödéséhez hozzájárul az is, hogy a leendő kormánynak deklarált célja az euró bevezetése is. Az erősödő forint az importált termékek árát is lejjebb szorítja, az pedig jó hatással van a belföldi keresletre is, a műszaki áruházakban ez már érzékelhető is. A családok energiaszámlája is csökkenni tud, hiszen a külföldről beszerzett energiahordozókért euróban, dollárban kell alapvetően fizetni, így forintra átszámolva a nyersanyagok ára is mérséklődhet. Ez előnyösen befolyásolja a rezsikasszát, vagyis akár nagyobb pénzeket is fel lehet szabadítani a rezsialapból, amivel ösztönözni lehet a gazdasági növekedést. Bár most védett áron tankolhatunk, de előbb-utóbb a piaci árak is csökkenhetnek, hiszen a forint árfolyamának kedvező alakulása a benzin és a gázolaj árát lejjebb viheti, mivel a kőolajat is dollárért vesszük. Amennyiben a forint lendülete kitart, és az árak emiatt csökkennek, az az inflációt is kordában tartja. Így még nagyobb lendületet vehet a fogyasztás, ami a gazdasági növekedés egyik hajtómotorja.
Itt a Krónika.
Ma emelnek vádat az Egyesült Államokban az ellen a férfi ellen, aki szombaton tüzet nyitott Washingtonban a Donald Trump részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves férfit hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszakkal, valamint lőfegyver használatával vádolják. A gyanúsított korábban már többször tett radikális kijelentéseket a családjának, közvetlenül a merénylet kísérlet előtt pedig egy Trump ellenes nyilatkozatot küldött a rokonainak és ismerőseinek. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Nem aggódtam, én értem az életet. Egy őrült világban élünk, nyilatkozta Donald Trump az egyik amerikai hírcsatornának vasárnap, miután egy újabb merényletet kíséreltek meg elkövetni ellene. Az incidens szombat este történt a washingtoni Hilton szálloda hatalmas termében, ahol a hagyományos fehérházi tudósítók bálját tartották 2500 ember részvételével. Az eseményen az amerikai elnök és az alelnök mellett ott volt a Trump kormányzat több tagja is. A merénylőnél kézi fegyver, vadászpuska, valamint több kés is volt. Gyorsan elfutott annál az ellenőrző pontnál, amely után már a bálterem bejárata következett. Itt még 5 lövést le tudott adni, de a terembe már nem jutott be. A résztvevők között pánik tört ki, az elnököt és a feleségét több magasrangú politikussal együtt a titkosszolgálat emberei menekítették ki. Az elkövetőt a hatóságok a földre terítették és megbilincselték. Azóta kiderült, a 31 éves Cole Allen vonattal utazott Los Angelesből Washingtonba. Pénteken vett ki egy szobát a Hilton Hotelben, a rendezvény helyszínén. A férfi számítás technikával foglalkozó kutató és tanár, aki videójátékokat fejleszt. Jelenlegi munkahelye egy oktatással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben. Családtagjai azt mondták, a férfi korábban már többször tett radikális kijelentéseket. Azt ígérte, hogy valamit tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban létező problémákat. A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott fegyverével gyakoroljon. Közvetlenül a merénylet előtt pedig a rokonainak és ismerőseinek egy Trump ellenes nyilatkozatot küldött, amelyben mindenkitől bocsánatot kért, magát pedig barátságos szövetségi gyilkosnak nevezte. Elfogása után a férfi a rendőröknek azt mondta, a Trump adminisztráció tisztségviselői jelentették számára a célpontot. Todd Blanche, megbízott igazságügyi miniszter bejelentette, egy washingtoni szövetségi bíróság még ma vád alá helyezi Cole Allent. Mint mondta, a vádirat egyelőre 2 pontból áll, hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak, valamint lőfegyver használata. A nyomozás jelenlegi állása szerint a férfi egyedül követte el a merénylet kísérletet. Átvizsgáljuk az összes begyűjtött bizonyítékot, és ezt folytatni fogjuk a következő napokban és hetekben is. És ha nem egyedül cselekedett, vagy ha mások tudtak arról, hogy mit tervez, illetve segítettek neki, azt ki fogjuk deríteni. De jelenleg nincs erre utaló bizonyítékunk, mondta a megbízott igazságügyi miniszter. A washingtoni Hilton szállodában nem ez volt az első merénylet kísérlet amerikai elnök ellen. 45 évvel ezelőtt itt próbálták megölni Ronald Reagant is. Az akkori elnökre a hotel előtt adtak le lövéseket. Ronald Reagan életveszélyes sérüléseket szenvedett.
4 napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezik ma 3. Károly brit uralkodó és felesége Camilla.
Bár a királyi pár eleget tesz Donald Trump amerikai elnök meghívásának, programjukon a hétvégi washingtoni lövöldözés miatt kismértékben változtattak. A látogatás célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok megünneplése. Ennek ellenére az elmúlt időben többen is az utazás lemondására kérték harmadik Károlyt, miután az iráni háború miatt elmérgesedett a viszony a londoni és a washingtoni kormány között.
Ismét megsértették a tűzszünetet Libanonban, miután a Hezbollah dróntámadása egy izraeli katonai életét követelte. A zsidó állam válaszul nagyszabású támadást indított a síita milícia állásai ellen. Eközben civilek ezreinek kellett elmenekülni a dél-libanoni otthonából. Az iráni külügyminiszter szerint Washington túlzó követelései miatt akadtak el az egyeztetések Iszlámábádban. Bán Kata és Radnai Nikolett összeállítása.
Az izraeli hadsereg az interneten közzétett sürgős riasztásban 7 település kiürítésére szólított fel. Az üzenet szerint a Hezbollah megsértette a fegyvernyugvást, ezért a zsidó állam a síita szervezet operatív központjainak megsemmisítésére készül, és a tűzszüneti zónán túlra is kiterjesztette hadműveleteit. Az izraeliek sok falut figyelmeztettek Nabatiekben, így kénytelenek voltunk elmenekülni, mondta egy férfi. Vasárnap a hadsereg a földről és a levegőből is lőtte a kiválasztott célpontokat. Beirut szerint a támadásoknak 14 halálos áldozata van, köztük nők és gyermekek. A sebesültek száma pedig meghaladja a 36. Az izraeli hadsereg közölte, a hétvégén több mint 15 Hezbollah harcost likvidáltak, köztük egy felfegyverzett terepjáróval közlekedő egységet. A helyzet azután durvult el, hogy a Hezbollah egyik drónja végzett egy 19 éves izraeli katonával, 6 társát pedig megsebesítette. Benjamin Netanyahu vasárnap azt mondta, a síita milícia akciói szétforgácsolják az áprilisban kötött fegyverszünetet, ezért Izrael nem csak reagál a támadásokra, de megelőző csapásokat is végrehajt a fenyegetések semlegesítésére. A Hezbollah jogsértései gyakorlatilag felrúgják a fegyverszünetet, ezért számunkra az a legfontosabb, hogy biztosítsuk Izrael, a katonáink és a közösségeink biztonságát. Határozottan cselekszünk az Egyesült Államokkal és nem mellesleg Libanonnal is egyeztetett szabályok szerint, hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök. A síita milícia válaszul közölte, nem hagy fel az izraeli csapatok és az északi települések elleni támadásokkal, amíg a zsidó állam be nem fejezi a katonai műveleteket. A Hezbollah nem sokkal az iráni háború kitörése után, március 2-án rakétatámadást indított Izrael ellen, belesodorva Libanont a konfliktusba. A felek a tűzszünet életbelépése óta is folyamatosan támadják egymást, és kölcsönösen a másikat vádolják az egyesség megsértésével. Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtökön 3 héttel meghosszabbította a fegyverszünetet a diplomáciai rendezés érdekében, ám a Hezbollah legfőbb támogatója, Irán szerint a megállapodást valójában az amerikaiak hátráltatják. Teherán azt állítja, Washington túlzó követelései miatt akadtak el az egyeztetések Iszlámábádban. Az iráni külügyminiszter miután a hétvégén Pakisztánban tárgyalt a béke folyamat felújításáról, hétfőn már Szentpétervárra érkezett, hogy orosz szövetségeseivel egyeztessen. Abbász Arakcsi várhatóan Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik.
Hiába van érvényben tűzszünet a Közel-Keleten, továbbra is magas, $100 körüli a Brent típusú olaj hordonkénti ára, mondta a Kossuth Rádióban az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Horváth Sebestyén hozzátette, hogy a Hormuzi szoros még mindig blokkád alatt van. Irán és az Egyesült Államok is zárója a globális energiaellátás szempontjából nélkülözhetetlen tengeri folyosót.
Körülbelül egy héttel ezelőttig az Iránnal viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló országoknak a teherhajói át tudtak haladni a Hormuzi szoroson. Most az amerikai blokkád miatt már ezek sem tudnak. Például a kínai tulajdonban álló hajók vagy az iráni hajók át tudtak haladni. Eddig is az elmúlt 2 hónapban a Hormuzi szoroson keresztül haladó kőolajnak a mennyiség az 90%-kal alacsonyabb volt a háború előtti szinthez képest, most már ez gyakorlatilag nulla. Tehát semmilyen irányba nem halad át semmilyen teherhajó. Ez okozza azt, hogy a kőolajnak, illetve a földgáznak is egyébként a világpiaci ára az továbbra is magas.
Ukrajnában ismét meghosszabbítják a hadiállapotot és a kötelező katonai sorozást. Az elnök hivatalos indoklása szerint még mindig nem látszik a fegyveres konfliktus vége, ezért nem szabad feloldani a különleges jogrendet. Részlete Kíváncsi Attilától.
Ukrajna 24 megyéjéből 12-ben akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az energiahiány 700 település sújt az éjszakai orosz légicsapások után. A kijevi vezérkar jelentése szerint az ellenséges harci drónok fő célpontja a dél-ukrajnai Odessa és az észak-ukrajnai Csernyihiv volt. Mindkét megye központban sok a sebesült, szállodai épület és lakótömbök is kiégtek. Az ukrán hadsereg az oroszországi jaroszlavi olajfinomítót vette célba éjszaka a harci drónokkal. Emellett az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigetnél állomásozó három hadihajóban is kárt tudtak tenni. A kijevi vezérkar közlése szerint az elmúlt két hét alatt összesen 10 oroszországi olajipari egységet támadtak a levegőből. Közben Volodymyr Zelenszkij elnök törvénytervezetet nyújtott be a kijevi parlamentnek a hadi állapot és a kötelező katonai mozgósítás újabb 90 napos meghosszabbításáról. A rendkívüli intézkedések május 4-én értek volna véget, ezek hatálya így augusztus 2-áig terjedne ki. A háború kirobbanása óta 3 havonta döntenek a hadi állapotról, a mostani a 19. hosszabbítása a rendkívüli állapotnak. Az ukrán elnök szerint nem látszik még a fegyveres konfliktus vége. Volodymyr Zelenszkij úgy látja, a tárgyalások Kijev és Moszkva között nem vezetnek semmilyen eredményre.
Egyre többen tagadnák meg a katonai szolgálatot Németországban. Az erre vonatkozó kérelmek száma az első negyed évben meghaladta a 2600-at, miközben tavaly egész évben nem érte el a 4000-et.
Az emelkedés hátterében feltehetően az év elején hatályba lépett új szolgálati szabályozás áll. Ez kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe. A német hatóságok adatai szerint ugyanakkor emelkedik azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálat megtagadási nyilatkozatukat.
Nem akarnak hazatérni a szír menekültek Németországból. Több bíróságon jelentősen megnőtt azoknak a pereknek a száma, amelyeket menedékjogi kérelmük elutasítása miatt indítottak. Friedrich Merz német kancellár korábban arról beszélt, hogy azt szeretné, ha a szírek 80%-a hazamenne. Berlinből Noll Katalin tudósított.
A kitoloncolások felgyorsításának szükségességéről többször beszélt a német kancellár, gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ez nem könnyen megvalósítható, hiszen például, hogyha a szírekről beszélünk, akkor 10.700-an vannak olyan bűnözővé vált szír menedékkérők, akiket ki kellene toloncolni Németországból, és jelentős részüket mégsem lehet feltenni egy repülőgépre, mivel úgynevezett megtűrt státuszban vannak, vagy az egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy utazzanak, vagy esetlegesen a dokumentumaik hiányosak. A menedékkérők 2023-ban még 72.000 fellebbezést adtak be, és mostanra ez a szám több mint kétszeresére nőtt, tavaly már több mint 140.000 ilyen esetet tárgyaltak a bíróságok. A bírói szövetség ugyanakkor azt jelzi, hogy nem bírják a munkát, hiszen több száz bíró, több ezer ügyész hiányzik a rendszerből, és ezek az ügyek rendkívül leterhelik a bíróságokat, külön kamarákat kell létrehozni. Az volna a cél, hogyha egy-egy ilyen ügyet, egy-egy ilyen fellebezést fél év alatt le lehetne zárni, de a valóság az, hogy sokkal hosszabb időre van szükség.
6 perc múlva lesz 12:30.
Adásunkban eddig beszámoltunk arról, hogy a héten folytatja a tárgyalásokat Brüsszelben Magyar Péter leendő miniszterelnök a feltételek teljesítéséhez kötött uniós támogatások hazahozataláról, és hogy továbbra is erős a forint. Rövidesen pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy a héten kiállítás nyílik Budapesten, amely a Queen legendás énekese Freddie Mercury életét mutatja be.
Déli krónika.
Fél idejénél tart az országos kompetencia mérés. Május végéig több mint 600.000 tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében.
A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. A tanulók családi hátterének vizsgálatához a szülők önkéntesen, név nélkül tölthetnek ki egy kérdőívet, amelyből plusz információ nyerhető a felzárkóztató pedagógiai munkáról.
Már ma megtudhatják a középiskolába jelentkezők, hogy melyik intézménybe jutottak be.
Az oktatási hivatal ma küldi el az iskoláknak a hivatalos egyeztetett felvételi jegyzéket, azoknak az oktatási szám szerinti névsorát, akik az intézménybe a teljesítményük és a saját iskolai rangsorolásuk alapján bejutottak. A legtöbb középiskola saját honlapján április 29-éig teszi közzé a felvett tanulók listáját, vagy e-mailben küld előzetes tájékoztatást. Az iskoláknak legkésőbb május 8-áig postai úton is fel kell adniuk a hivatalos értesítőt a diákoknak.
Egy hét múlva kezdődnek az idei érettségi vizsgák. A ballagással együtt ez hatalmas stresszforrás lehet a fiatalok számára. A vizsgadrukk nem csak lelkileg, de testileg is megterheli a szervezetet, hívta fel a figyelmet a közmédiában egy klinikai szakpszichológus. Összefoglaló Falucska Évettől.
Teljes erővel készülnek az érettségi vizsgákra a diákok országszerte. Az zalaegerszegi Csány László technikum egyik végzőse, Nátrán Álmos Jácint azt mondja, a tanév eleje óta csak erre koncentrál.
Csak erre vagyunk ráfókuszálva, tényleg minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jó érettségünk legyen.
Maga biztosan vág neki a vizsgáknak, mert jól felkészült a témakörökből a különböző tárgyakban. Ennek ellenére nagyon izgul. Erről már egy másik végzős diák, Balogh Barnabás beszélt.
Minden tantárból próbaérettségit írtunk, ezek úgy érzem, hogy jól sikerültek, és remélem, hogy élesben is majd legalább ilyen szinten tudok teljesíteni. Sokat kell tanulnunk, készülnünk tényleg, és mindenki izgul már.
Az érettségi időszakban a stressz és a vizsgadruk testileg, lelkileg is megterheli a fiatalok szervezetét, emelte ki Hall Melinda, a klinikai szakpszichológus.
Nagyon stresszes időszak jön a fiatalok számára. Nem könnyű fenntartani eleve a figyelmet napokon, heteken vagy hónapokon keresztül. Nem könnyű a kiegyensúlyozott teljesítményt fenntartani.
A vizsgadruk blokkolhatja a teljesítményt, ami többnyire az eredménytől való félelem és a magas elvárások miatt alakulhat ki, tette hozzá a szakpszichológus. Hall Melinda hangsúlyozta, a szorongás csökkenthető például pihenéssel, tudatos időbeosztással vagy légzőgyakorlatokkal is.
Azt gondolom, hogy egyéni utakat egyrésztről ki kell alakítani, a külső és a belső figyelemnek az egyensúlyát. A szomatikus, tehát a fizikai tüneteket érdemes csökkenteni, légzéstechnikát bevezetni. Olyat, amit akkor is és ott is tudok alkalmazni, nem kell nyilván jóga ülésbe fölülni a padra.
A szülők, a családi környezet támogatása is elengedhetetlen a vizsga okozta szorongás enyhítésében. A gyerek meghallgatása, a pihenő idők beiktatása és kiegyensúlyozott étkezés is segíthet a stresszes időszakban a diákoknak, tette hozzá a szakpszichológus.
A munkavállalásból származó adatok mellett idén már a vállalkozói információk is automatikusan megjelennek az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallási tervezetében. Erről a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője beszélt.
Lincmeyer Szilvia a Krónikának elmondta, az egyéni vállalkozók az online számla és pénztárgép adatokat is látják a tervezetükben. Hangsúlyozta, azok az általányadózók, akik tavaly a negyedéves szocho és járulék bevallásukat az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be, ezeket az információkat is megtalálják az SZIA bevallásukban.
A NAV-nak és a vállalkozásoknak is segíti a munkáját az, hogy a NAV betölti a rendelkezésre álló adatokat. Azért, mert a bevallások így sokkal pontosabbak lesznek, az egyéni vállalkozók többségének pedig rengeteg adminisztrációs terhet tudnak megspórolni ezek az adatok. És arra is jó, hogy az egyéni vállalkozó kap egy visszamutatást arról, hogy az előző évben milyen bevételi adatai voltak.
Hamarosan indul a MÁV csoport előszezoni menetrendje. Idén már a május 1-i hosszú hétvégétől változik a vonatközlekedés. Sűrűbben járnak majd a balatoni szerelvények, és bővített kerékpárszállítási kapacitásra várják az utazókat. Bácska Judit információi.
Hétvégétől indul az előszezoni menetrend. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sűrűbbek lesznek például a balatoni vonatok. A déli parton a Tópart és a Balaton Intercity például óránként érhetők el. Május 11-től pedig elindulnak az úgynevezett bagoly vonatok, segítve az éjszakai hazajutást Balatonfüred és Tapolca között. Több vonaton lesznek kerékpárszállítók május 1-től. Itt azonban fontos, hogy a kerékpárjegy mellé helyjegyet is kell váltani.
Véget ér a vasútrombolás korszaka Magyarországon.
De nem csak sűrűbben, hanem több helyen is járhatnak a vonatok hamarosan, például a Komlódombóvár vonalon, amelyet most nyitottak újra. Ide vezetett Vitézy Dávid első útja, miután bejelentették, hogy őt jelöli közlekedési miniszternek a Tisza párt. Azt mondta, rombolás helyett most a vasútfejlesztés időszaka következik.
Pontosan úgy, ahogy a Tisza választási programjában volt, és amelynek végrehajtására engem Magyar Péter leendő miniszterelnök felkért közlekedési és beruházási miniszter jelöltként, nekiálljunk annak, hogy fejlesszük a magyar vidék közlekedését, és fejlesszük a magyar vasúti közlekedést is.
Vitézy Dávid elsőként a Telexen adott interjút, ahol beszélt a vasútfejlesztési programról. Céljai közt említette az ágazat évek óta tartó válságának felszámolását, és hogy kormány kormányzati prioritássá tegyék ezt a területet más európai országokhoz hasonlóan, bár gyors eredményeket ő sem ígért.
A vasútnál az a helyzet, hogy bármilyen infrastrukturális átalakítás, fejlesztés, egy járműbeszerzés évekig tart. Amit csak lehet, rögtön el fogunk ebből indítani, és nyilván az uniós pénzek hazahozatala ehhez elemi fontosságú. Tehát az én egyik fontos dolgom az lesz az első naptól, hogy ebben támogassam a kormányt.
Kiemelte, el kell indítani a Baross Gábor vasút és hév fejlesztési programot, valamint a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést, és létre kell hozni az egységes városi regionális hálózatokat és annak tarifarendszerét is. Tervben van a főváros közlekedésének megújítása is. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, a fővárosi közgyűlésben olyan nagyszabású fejlesztéseket készített elő Vitézi Dáviddal, amik egyszerre szolgálják majd Budapest és az ország érdekét.
Országszerte virágzik a repce. A kedvezőtlen időjárás miatt viszont a repceméz mennyisége elmarad a vártól, közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter a Krónikának elmondta, a nehézségek ellenére a hazai ellátás nincs veszélyben, az akácméz esetében pedig még van esély a jó hozamra. Harcsás Gergely összeállítása.
A fő probléma idén is az, hogy tél után az ország egyes részein szinte nem is kapott csapadékot a repce,
mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter kiemelte, az aszály évről évre jelentős kihívás elé állítja a gazdákat, emiatt az elmúlt 5 évben felére csökkent a repce termőterülete Magyarországon. Idén 150 ezer hektáron virágzik a növény, közölte a szervezet elnöke, aki hozzátette, a szárazság mellett a hideg is kedvezőtlenül hat a hozamra.
Nagyok az éjszakai lehűlések, nem tud a növény megfelelő nektárt termelni, amikor nagy szél van, mind az elmúlt napokban, a méhecske egyszerűen nem repül ki, kis rovarról lévén szó, egyszerűen elfújja a szél. Ő, amikor kiteszi a fejét a kaptárból, érzékeli a szél nagyságát, és sokszor ki sem repül, tehát emiatt igen gyenge termés várható.
Bros Péter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a nehézségek ellenére a hazai ellátás vélhetően nem kerül veszélybe, ami azért is fontos, mert a repceméz egyre keresettebb idehaza.
Talán ez betudható annak a hatásának, hogy sok refluxos ember észrevette, hogy csökkenti a tünetüket, hogyha a repcemézet esznek. A repceméznek van a hazai mézek közül legmagasabb szőlőcukor tartalma, több szőlőcukor van benne, mint gyümölcscukor, nincs még egy ilyen mézünk. Nagyon reméljük, hogy talán annyit majd fogunk tudni pergetni, amennyi a hazai ellátás, azt az 1-2000 tonnát biztosítja.
Az akácról szólva Bros Péter elmondta, hogy az elmúlt hetek időjárása megtizedelte az erdőket. Hozzátette, a keleti ország részben helyenként súlyos károkat okoztak a tavaszi fagyok, ugyanakkor a Dunántúlon kevésbé rossz a helyzet.
Hogyha a virágzás ideje alatt május második felében jó lesz az időjárás, nem hidegek az éjszakák, 20-25 fok körül nappali hőmérséklet, párás levegő és szélcsend van, akkor esély lehet még egy jó akáctermésre, nem a fagyon fog múlni.
Az esetleges eső a repce és az akác esetében sem befolyásolja már a megtermelt méz mennyiségét, mondta az egyesület elnöke, aki szerint az árak nem változnak érdemben. Bros Péter kitért arra is, hogy Magyarországon 2024 nyarától kötelező feltüntetni a származási országot a méz címkéjén, ami a fogyasztóknak megkönnyíti a választást, és a magyar méhészeknek is segítséget jelent.
Szotyori Nagy Kristóf lett a Magyar Lovasport Szövetség új elnöke. A nemrégiben megtartott tisztújító közgyűlésen a több mint 300 szavazásra jogosult egyesület közül 235-en döntöttek az elnök jelölt mellett.
Szotyori Nagy Kristóf a közmédiában hangsúlyozta, a Lengyelországtól Törökországig tartó régióban Magyarország minősül a legjobbnak a lovassportban. Egyes szakágakban a magyarok világbajnoki címmel büszkélkedhetnek. Hozzátette, a cél, hogy a jövőben utolérjék a vezető európai országokat.
Fontos, hogy a hölgyek és az urak is egyértékelésért mennek, és egy 500 kilós élőlénnyel történik, tehát ennek a szépsége, egyedisége azért megragadja. A világban szinte minden országban a résztvevőket, de itt Magyarországon ez különös varást hoz, és ez már egy elindult világ, és ezt kell tovább egy jó úton terelnem.
Csütörtökön nyílik a Magyar Zeneháza nagyszabású időszaki kiállítása, a Freddy, amely a Queen legendás frontembere Freddie Mercury életét mutatja be. A kiállítással a brit együttes budapesti koncertjének 40. illetve az énekes születésének 80. évfordulójára emlékeznek. A tárlatra elővételben már több mint 10 000 jegyet eladtak.
A Zeneháza kiállítási osztályának vezetője a tárlat sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a látogatók 9 témán keresztül ismerhetik meg Freddie Mercury mint előadót, illetve mint magánembert, mintegy 500 személyes tárgyon keresztül. Mándli Endre Vazul hozzátette, hogy a kiállításhoz az egykori énekes több ismerőse és kollégája is hozzájárult.
Hihetetlen legenda lett, és keressük ezeket az aspektusokat, keressük ezeket az okokat, mit hagyott ránk, keressük az örökséget, mik azok a footprintek. Szerintem nekünk van egy nagyon-nagyon fontos footprintünk itt Magyarországon, szerintem mindannyian el tudjuk mondani, ez a 86-os koncert, mert ez nem csak egy zenei történelmi esemény volt, hanem simán egy történelmi esemény is volt egész Kelet-Európában. Láttuk a fényt az alagút végén. De nem csak ez, hanem sok más aspektus mentén kutatjuk, hogy mit teszi a legendát legendává.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a forgalomterelésben kell autózni a 73-as és 76-os kilométer között, valamint új forgalomterelést építenek ki ma a 81-es és 86-os kilométer között. Mind a két munkaterületnél Szeged és Budapest felé is számítani kell sávzárásra. Aszfaltoznak az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. A 16-os és 19-es kilométer között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Budapest felé és Kiskunlacháza felé is 1-2 kilométer hosszú torlódásban kell arra szolgatni.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Jégverem utca közelében. Mától a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Viktor Hugo utca után, illetve a Viktor Hugo utcában a Visegrádi utca után útszükletre kell készülni vízvezeték építése miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton az Ajtósi Dűrel sor után az Árpád híd felé, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Régóta nem volt országos jelentősebb csapadék, meddig tart ez a szárazabb időszak? Kérdezem a meteorológust, Tóth Tamást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, valóban, és legalább még egy hétig folytatódik a száraz időjárás, legalábbis amíg a megbízható meteorológiai előrejelzések látnak előre. Országos nagy csapadék nem lesz, de például holnap után néhány zápor előfordulhat az ország elsősorban délnyugati területein, de ez érdemben tehát a csapadékhiányt nem enyhíti majd. Viszont északkelet felől még a hét folyamán további hűvös léghullámok érkeznek fölénk. Már holnap még a maihoz hasonló hőmérsékletre számíthatunk, szerdán csütörtökön átmenetileg néhány fokot csökken a hőmérséklet, és ekkor számíthatunk leginkább arra, hogy nagyobb területen is megjelenhet a talajmenti fagy, sőt, lesznek helyek, ahol még 2 méter magasságban is. Most a soron következő éjszaka is előfordulhatnak kisebb körzetekben, elsősorban a Dunától keletre eső területeken, az alföldi pusztákon, a nyírség egy részén, illetve például az északi vagy a Dunántúli középhegység mélyebben fekvő völgyeiben, de összességében a nyugati ország részben lesz kissé enyhébb az éjszaka, mert hogy oda egy picit vastag vátyol felhők érkeznek majd, és ez a folyamat holnap napközben tovább folytatódik majd az ország keleti részén is, így tehát fátyol felhős időre nagy területen szűrt napsütésre számíthatunk. Vastagabb felhők délnyugat Magyarországon jelenhetnek meg, ott 1-2 zápor is lehet. Az éjszakai órákban általában 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhány fagyzugos jelent, tehát lehet gyenge fagy, holnap pedig 17-22 fokra számíthatunk.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sóz Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Debreceni döntetlennyével is élen maradt a Győr a Fízligában. Visszajutott a labdarúgó NB1-be a Vasas, Bajcev Vladislav ezüstérmes lett a birkózó EB-n. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Élovas Győr 1-1-es döntetlent játszott a harmadik helyen álló Debrecen vendégeként a labdarúgó NB1 31. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Az Eto így is megőrizte első helyét a tabellán. Borbé Balást, a Győriek vezetőedzőjét, Cingerkocka Henrietta kérdezte a mérkőzést követően.
Akció volt, igen, 3 pontot viszont nem szerzett a csapata, a játékot látva, bosszus?
Nem lepődtem meg, hogy picit hiányzott a frissesség, nyilván egy 8 napon belül a harmadik nagyon intenzív meccsünket játszottunk. Én úgy gondolom, hogy az első fél egy kicsit ilyen taktikus volt mindkét oldalról, senki nem akart nagyon kockáztatni. Mi egy bravúros egyéni megoldás után gólt szereztünk, a másik fél időben ott azért már tényleg látszódott, hogy nagyon fogy az erőnk, de próbáltunk egy picit visszapúzódni és kontrákkal veszélyeztetni, az sikerült is. Mbembuali fején ott volt a második gól, de bravúrosan védte haza a kapusa. Csináltunk egy hibát, kaptunk egy gólt, de én úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született.
Vlado jut, azt pont azért küldte a pályára a Loki gólja előtti szituációja, hasonló szituációk hatástalanítására?
Most nem lát be olyan jól, mint ahogy szokott. Nehezen vette fel a ritmus, de nem hibáztatok senkit, mondom, a Debrecen is megérdemelt a gólt.
Viszont még 2 mérkőzés hátra van, és 1 pont az előnyük a Ferencvárossal szemben.
Én mondtam múlt héten is, hogy nincsen mi lefutva. Nekünk 7 pont szükséges ebből a 9-ből. Egy megvan, még 6-ot szereznünk.
Debrecen Győr tehát 1-1, a DVSC a pontszerzéssel megerősítette 3. helyét, előnye pedig 2 pont a tabellán 4. Zalaegerszeggel szemben. Most hallgassuk meg a debreceniek védőjét, Lang Ádámot, aki a tegnapi mérkőzés után így összegzett.
Ez egy igazi rangadó volt tényleg. Én azt mondom, hogy én belülről személy szerint élveztem az egész mérkőzést. Lüktetett, volt tempója, ott is voltak ígéretes lehetőségek, a mi oldalunkon is voltak. Bátran mondom, hogy én szerintem ez a pont az osztozkodás, ez fair volt az összkép alapján. Hát az Eto ellen egyébként élmény futballozni, jó játékosok, jó foci, igazi kihívás. Szerintem jól teljesítettünk ma, és elégedettek lehetünk az 1 ponttal.
Azt mondtad, hogy ha a következő 2 mérkőzésen megvan a 4 pont, akkor nem kérdés, hogy ki a dobogó legalsó fok. Egy lépéssel közelebb a bronzhoz?
Fogalmazhatunk így van. Minden pont számít itt tényleg. Tehát látva az, hogy mennyire kiélezett itt a csata, tényleg minden pontnak jelentősége van. Sikerült egyet szerezni. Jön most egy igazi kiki mérkőzés jövő héten nekünk idegenbe. Tudjuk, hogy milyen nehéz ott játszani. Úgyhogy ezt most szépen ki kell pihenni, levonni a jó dolgokat, szépen elrakni a zsákba, és akkor lehet készülni a következő mérkőzésre frissen, tényleg ki lehet pihenni ezt. Mert azért sokat kivett belőlünk szerintem.
A Ferencváros pedig Leni Joseph duplájával 2-0-ra nyert a vendég Paks ellen szintén a labdarúgó NB1-ben. A címvédő FTC hátrányezzel tehát 1 pontra csökkent a listavezető Győr mögött. A bajnoki cím sorsa így az utolsó 2 fordulóban dől majd el. Gruber Zsombor a kezdőcsapat tagjaként tegnap 77 perccel töltött a pályán. A Ferencváros támadója Kósós Kristófnak nyilatkozott.
Milyen volt a játék szerinted, mert úgy tűnt, hogy egy pillanatig sem görcsölt rá arra a csapat, hogy nyernie kell mindenképp?
Nem görcsöltünk rá, inkább úgy érzem, hogy az elején nem találtuk meg azokat a pontokat, ahol a Paksot át tudjuk törni. Kicsit átvettük az ő játékukat, eleinte nem volt annyira jó, de hál' Istennek ott az első félidőbe be tudtunk találni, és a másik félidőbe úgy jöttünk, hogy még egy gólt rúgnunk kell ahhoz, hogy lezárjuk a mérkőzést, vagy még esetleg többet, és hát tényleg 2-0-ra diadalmaskodni tudtunk, az a lényeg.
Ebből a szempontból mi volt a kritikus időszak szerinted? Ott az 50.-60. perc között nagyon beszorítottátok a Paksot, de pont akkor még nem jött a második gól.
Igen, próbálkoztunk tényleg átmenetekből is akár, vagy kijátszani őket, megpróbáltam én is a sorok közé visszalépni. Sajnos nem jött össze a gól nekem, de próbálkoztunk tényleg. Örülök, hogy a Leni betalált utána egy labdaszerzés után, és tényleg azon voltunk, hogy gól szerezzünk, semmi más nem volt a szemünkbe, szóval ez volt a cél.
3 év után visszajutott a labdarúgó NB1-be a Vasas, amely az NB2 27. fordulójában 2-0-ra legyőzte idegenben a Videotont. Az angyalföldi csapat így 3 fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította feljutását. Az élovas Vasast már csak a Honvéd előzheti meg, amely ma Soroksárt fogadja. A 20 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szintén az MB2-ben tegnap győzött a Kecskemét is, méghozzá 5-1-re a vendég Tiszakécsk ellen, így még versenyben maradt a Honvéddal a feljutásért. A Kecskemét hátrány azonban 6 pont a kispesti csapattal szemben, amely tehát egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Vasas Videoton elleni első gólját Barkóczi Barnabás szerezte, akit Szabó Bence szólaltatott meg.
Rettentően boldog vagyok, mert szezon elejé óta ez volt a cél. Már a múltkori meccsen is beúszhatta volna a győzelmet, de így sikerült, nagyon boldog vagyok tényleg.
Beszéljünk egy kicsit arról a két gólról, amit szereztetek, mert ugye az egyikben neked nagyon komoly szerepet volt, ugye te voltál, aki megszerezte a gólt, a másiknál pedig előkészítettél. Hogy emlékszel ezekre vissza?
Próbáltam az első gólnál, amit szereztem, ott beérni, szerencsére odapattant és be tudtam kotorni. Második pedig egy kontratámadásból sikerült, és a végén a Pető szerencsére ő azt be tudta fejezni.
Gondolom ez egy nagy álom, hogy NBA-ben fogsz pályára lépni.
Igen, természetesen ez volt az álmom gyerekként, azért harcoltam, úgyhogy végre sikerült.
A Vasas család közös sikerének nevezte a feljutást Erős Gábor vezetőedző, aki tavaly a Kazincz Barcikával harcolta ki a feljutást az NB2-ből.
Szeretnék köszönetet mondani mind a tulajdonosunknak, mind a sportigazgatónak, a Nagy Miklósnak, hiszen én azt gondolom, hogy ebből a tortából a legnagyobb szeretőt illeti. A játékosaimnak, a stábtagjaimnak, minden irodai dolgozónak, minden akadémiai edzőnek, a szurkolóinknak, hiszen azt gondolom, hogy ez a Vasas család sikere, és tényleg az, hogy a csapat kivívta az NB1-es tagságot, az egy óriási siker számunkra. A Fehérvár bizonyította, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, egy nagyszerű sportigazgatóval, egy nagyszerű vezetőedzővel, és nem véletlen az a 10 mérkőzéses veretlenségi sorozat, amivel ebbe a mérkőzésbe jöttek, ugye 7 győzelem, 3 döntetlen. Én azt gondolom, hogy ez az eredmény lehetett volna fordított is, tehát ez az igazság. Most nekünk volt egy pici szerencsénk, amihez az kellett, hogy megnyerjük. Nem gondolom, hogy egyébként, hogy érdemtelenül, de talán az a kis szerencse a mi oldalunkon állt. És nagyon-nagyon örülünk ennek a sikernek, és egy óriási dolognak tartom, hogy ennek a Fehérvárnak az otthonába tudtunk nyerni. A videótonnak pedig további sok sikert kívánok, és tiszta szívből kívánom nekik, hogy a következő szezonban érjék el azt a célt, amit ez a klub megillet.
Két gólos hátrányba került a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjében a Tatabánya, miután az első mérkőzésen 33-31-es vereséget szenvedett idegenben a bosnyák Izvidace együttesétől.
Nemzeti Sportkrónika.
Ezüstérmes lett a magyar színekben szereplő Bálcejev Vlagyiszláv a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A 35 éves versenyző a szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjában a címvédő azeri Mesvildisvilitől kapott ki a döntőben. Most őt hallják.
A súlykülönbséget megtapasztaltam a döntőben, éreztem, hogy erősebb az ellenfelem. Bár sokat foglalkoztam erősítéssel, de még szükségem van időre, hogy beleerősödjek a mezőnybe és otthonosan mozogjak ebben a súlycsoportban. Nagy motivációt jelent, hogy megszereztem az első érmemet a kategóriaváltás után nehéz súlyban.
A tegnapi zárónapon a 74 kilós honosított Kuramagomedov Murad szintén szabadfogásban pedig a bronzéremért lépett szőnyegre, de kikapott és így végül ötödik lett. A magyar csapat 3 ezüst és 3 bronzéremmel fejezte be a tiranai birkózó EB-t.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Tadej Pogácsár nyerte meg a Liège-Bastogne-Liège egynapos országúti kerékpáros versenyt. A szlovén világbajnok ezzel sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig negyedszer győzött a belga klasszikuson. A nőknél Demi Follering ünnepelhetett. Tadej Pogácsár a verseny után így értékelt.
It means a lot to win again one of the biggest races of the year.
Rengeteget jelent számomra, hogy újra sikerült győznöm a világ egyik legfontosabb kerékpáros versenyén. Mivel nem indulok el túl sok versenyen, ezért minden rajtnál nagy rajtam a nyomás, hogy hozzam az eredményt. Boldog vagyok, hogy ez most is sikerült, és elmondhatatlanul büszke vagyok a csapatomra.
A Team Emirates kétszeres világbajnoka Tadej Pogácsár után következzen a csapatfőnök Mauro Gianetti.
Rendkívül feszült verseny volt, mivel az elején egy közel 4 perces hátrányt kellett ledolgoznunk. A végére viszont mindenki lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Amikor láttam, hogy Pogácsár első támadásánál 600 ott tudott maradni a közelében, az megint egy nehéz pillanat volt. De pont ez a szépsége a kerékpársportnak. Ez a fiatal srác tette számunkra igazán értékessé ezt a győzelmet.
Tegnap hivatalosan is átadták az idén 40 éves, teljesen megújult Hungaroringet. A magyaródi versenypályát 4000 szurkoló előtt nyitották meg. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, Fazekas Máténak összegzett.
Közel 3 év alatt ugye megújult a 40 éves Hungaroring. Az összes közmű újra lett aszfaltozva, a pálya nagy része. A főépület ugye gyakorlatilag ez a padoképület, 330 méter hosszú, 21 méter széles padoképület, 4 szinten újjáépült. A szemben lévő lelátó, tehát elképesztő változások történtek. Stílusosan megnyitottuk a szurkolóknak a pályát a Tiéd a Ring programmal. Ezek különböző szabadidős tevékenységek, hiszen ugye a tervünk az, hogy ez egy élményközpont, ez nem csak egy Forma 1-es pálya, hanem rengeteg aktivitást lehet itt végezni, és gyakorlatilag ugye az első 4000 szurkolót beengedtük stílusosan a 40 éves Hungaroringre, és pályalátogatás van, bejárhatják a pályát, különböző Forma 1-es mentési akciók vannak, offroad pálya, miniring program, futnak, bicikliznek, úgyhogy szerintem egy nagyon jó közösségi program van.
Ön személy szerint mire a legbüszkébb a fejlesztési csomagból?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem kellett kihagyni Forma 1-es futamot. Tehát a tavalyi futamot is meg tudtuk úgy rendezni, ugye, hogy nem volt kész teljes mértékben a pálya, a kiszolgáló létesítmények, ideiglenes versenyirányítási központ volt, ideiglenes médiacenter, most ez mind beköltözött a főépületbe. A másik dolog, arra vagyok büszke, amikor tavaly ide jöttek a Forma 1-es pilóták és a Stefano Dominicali, akkor azt mondta, hogy tényleg ez egy olyan beruházás, hogy nem csak a gyorsaságában, hanem a minőségében is egyedülálló a világon. Úgyhogy most jönnek folyamatosan azóta is a promóterek, különböző pályák promóterei, és tanulnak tőlünk, hogy ezt hogy lehetett ilyen gyorsan megcsinálni.
Gyulai Zsoltot hallották. Zárásként ismét labdarúgás. A Chelsea lesz a Manchester City ellenfele az angol labdarúgó FA Kupa elődöntőjében. A londoniak a tegnapi elődöntőben a Leeds United-et győzték le 1-0-ra. A Chelsea 4 év után jutott ismét döntőbe az FA Kupában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán végig apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 13,4, Budapestnél 14,5, Mohácsnál 15,9 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 85 cm, 16%. Medve 66. Nagybajcs 26, 8. Gönyű -1, 10. Komárom 44, 7. Esztergom 33, 6. Nagymaros -13, 7. Budapest 101, 8. Dunaújváros -18, 8. Dunaföldvár -133, 7, Paks -12, 9, Dombori 25, 11, Baja 127, 10, és végül Mohács 143 cm, 10%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 36-39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter. Szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 19 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110, 400. Középen 22 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajútszűkület. Szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállásuk és medertertségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál -102 cm, 2%. Árpásnál -81, 10. Győrnél 239, 28. A Marcal Móricz hídánál mínusz 33, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 82, 7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 101, 13, Szekszárdnál 196, 29. A Mura Letenyénél 108, 13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 77, 16, Barcsnál mínusz 166, 1, Dráva Szabolcsnál mínusz 38, 3. A Száva Belgrádnál 212 cm, 42%. A Tisza hazai szakaszán Kisköre alsó és Tiszabő között emelkedő, másutt jellemzően kissé változó vízállású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 11,7, Tokajnál 15,8, Szolnoknál 14,8, Szegednél pedig 15,3 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve, Tiszabecs mínusz 211 cm, 5%, Vásárosnamény mínusz 158, 7, Záhony mínusz 263, 9, Dombrád 25, 21, Tokaj 464 cm, 58%. A Balaton átlag vízszintje és medertertsége 88 cm, 49%, átlag vízmérsége 336 cm, hőfok a Siófoknál 14,5 fok. A Velencei tó Agárdnál 70 cm, 10%, a víz 13,8 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 47 cm, 49%, a víz hőfoka 13,1 fok.
Műsorajánlat. Nagyok.
Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd ha ez az ország legnépszerűbb kifogása, majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magnélküli fehér szőlő doboza csak 899 forint. A 125 grammos rukkola csomagja Lidl Plusszal pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió.